44. fejezet. A fogadóban történt hallatlan események folytatása. Don Quixote csak ugyanolyan éttelen rámát csapott, hogy a fogadós menten kinyitotta a vendéglő ajtaját, és megrémülve lépett ki, hogy lássa, kicsoda kiabál így szörnyen. A kívülállók hasonlóképp cselekedtek, Maritornes a nagy kiáltozásra szintén fölébredt, és mindjárt sejtette, merről fúj a szél, felsietett a szénapadlásra, s észrevétlenül kicsomózta a kötőféket, melyen Don Quixote függött. A lovag, a fogadós és az utasok szeme láttára nyomban a földre zuhant. Oda siettek hozzá, és megkérdezték, mi baja, hogy így iszonyúan kiáltoz. Ő azonban egy árva szóval sem felelt, hanem lerántva csuklójáról a kötőféket, melyhely talpra ugrott, azonnal Rozinanti hátára vetette magát, karjára fűzte pajzsát, lándzsáját szögezte, jó darabon kiíramlott a mezőre, onnan aztán félvágtába nyargalt vissza, s így kiáltott. Aki azt merészeli mondani, hogy engem jogosan bűvöltek el, én azt, ha kegyelmes asszonyom, mikomikon a hercegnő engedélyt ad rá, ennennel meghazudtolom, ellenségemnek nyilvánítom, és párbajra hívom. Az újonnan érkezetteknek szemük szájuk elállt Don Quixote szavainak hallatára. A fogadós azonban magához térítette őket csodálkozásukból, elmondva, hogy Don Quixote mifán termett, s hogy rá se kell hederíteni, mert nincs helyén az esze. Azt kérdezték a fogadóstól, nem szállt-e meg nála egy körülbelül 15 esztendős ifjú, aki összvérhajcsárnak öltözött, ilyen meg olyan, és tetőtől talpig lefestették Donya Klára kedvesét. A fogadós azt felelte, annyi az ember itt a vendéglőben, hogy ő bizony nem emlékszik, van-e ilyen. Az egyik jövevény azonban, megpillantván a tanácsos kocsiját, így szólt. Itt kell lennie, mert itt áll az a kocsi, melynek, mint mondják, mindig a nyomában jár. Legjobb lesz, ha egyikünk a kapunál marad, a többiek meg menjenek be és keressék. Az se ártana, ha valamelyikünk megkerülni az egész vendéglőt, hogy a kerítésen keresztül is elillanhat. Igaz, hagyta helyben a másik. Erre aztán ketten bementek a fogadóba, a harmadik a kaput állta el, a negyedik pedig megkerülte a vendéglő környékét. A fogadós mindezt látta, de sehogy se tudta elképzelni, mi a célja az egész sürgésforgásnak, habár sejtette, hogy alkalmasint az imént lefestett ifjút keresik. Ekkor már egészen megviradt, így hát részint ezért, részint Don Quixote kiáltozásától minnyáján felébredtek, s fel is keltek, különösen Donya Klára és Dorotea, mert különben is nagyon rosszul alhattak az éjjel. Az egyik a nyughatatlanságtól, hogy kedvese így közel van hozzá, a másik meg a kíváncsiságtól, hogy megláthassa. Don Quixotét pedig majd megette a méreg, amikor látnia kellett, hogy a négy utas fel se veszi, s egy kukot se felel kihívására. S ha úgy találta volna a lovagság törvényeiben, hogy a kóborlovagnak más dologba is szabad belevágnia, bárha szavát adta, hogy addig semmi újabb kalamba nem bocsátkozik, míg a vállalt feladatát végre nem hajtotta, bizonyosan neki ront, s akár akarják, akár nem, helytállásra kényszeríti valamennyit. Most azonban nem tartotta illendőnek, hogy valami újabb ügybe kezdjen, amíg mikomikon át vissza nem helyezte trónjára. Így hát hallgatott, nyugton maradt, s várta, mire válik a négy utas sürgölődése. Egyikük pedig csak ugyan megtalálta a keresett ifjút. Ott feküdt egy összférhajcsár mellett, és nem is álmodta, hogy őt valaki keresse, még kevésbé, hogy még meg is találja. A lovasember megrázta karját, így szólt. Szent igaz, Don Luis, ez a ruha nagyon illik kegyelmed rangjához, de ez az ágy is, ahol meglelem, édesanyja gondos neveléséhez. A legényke megdörzsölte álmos szemét, csak úgy futtába mérte végig, kifogja karját. De hirtelen atya cselédjét ismerte föl benne, annyira meglepte, hogy jó sokáig szóhoz sem tudott jutni. A szolga ekkor így folytatta. Nem lehet más, Don Luis uram, mint hogy türelmesen megadja magát, szépen visszatér, ha csak uratját sírba nem akarja vinni, mert egyebet csak ugyan nem lehet várni a bánattól, ami távozása okozott. De hát honnan tudta meg, atyám, kérdezte Don Luis, hogy én éppen ezen az úton jöttem, s ilyen öltözetben. Egy deáktól, felelte a szolga, akivel kegyelmet közölte szándékát. Ő fette föl az egészet, melő szánalomból urunk iránt, aki nem tudott hová lenni szomorúságában, mikor a kegyelmet távozásáról értesült. Azonnal útnak indított négyünket, hogy megkeressük, és most itt vagyunk kegyelmet szolgálatára, és ki sem tudom mondani, mennyire örülök, hogy olyan jó hírrel térhetünk vissza, és egyszer mind haza is vezetjük kegyelmedet annak szem elé, aki oly nagyon szereti. Majd csak úgy történik minden, ahogy én akarom, vagy az ég rendeli, válaszolta Don Luis. Mit akarhatna mást, vagy az ég mit rendelhetne egyebet, mint hogy visszatérjen? Minden egyéb lehetetlen. Ezt a párbeszédet pedig az utolsó betűig meghallotta a Don Luis mellett fekvő összvérhajcsár is. Fel is kelt mindjárt, s hírt adott az egészről Don Fernandónak, Cardeniónak s a többieknek, akik már felöltöztek. Elmondta nekik, hogy az ember a legénykét Donnak tisztelte. Elmondta egész párbeszédüket, s hogy a szolga mindenáron haza akarja vinni atyához az ifjút, de az ifjú hallani se akar róla. És, amit már tudtak felőle, szép hangja, melyel az ég megajándékozta, csak növelte kíváncsiságukat. Szerettek volna még többet is megtudni kilétéről, s készek voltak segítségére sietni, ha netalán valami erőszakot akarnának ellene alkalmazni. Így hát arra felé tartottak, ahol az ifjú még egyre vitázott szolgájával. Már ekkor Dorotea is kijött a hálószobából, s nyomban utána Donya Klára egészen megzavarodva. Dorotea félreintette Cardeniót, s röviden elmesélte a dalnok és Donya Klára történetét. Cardenio meg Doroteával közölte, hogy az ifjú atyának szolgái eljöttek a fiúért. Azonban sokkal emeltebb hangon szólt, semhogy Donya Klára meg ne hallotta volna, s a lány annyira megrémült, hogy ha Dorotea fel nem fogja, ilyettében a földre roskad. Cardenio arra kérte Doroteát, térjenek vissza a hálókamrába, majd elintéző mindent. A nők szót is fogadtak. Ekkor már a Don Luis felkutatására érkezett négy férfi a vendéglő udvarán, körülvette az ifjút, és rábeszélte, ne késség egy percig se, hanem térjen vissza, és vigasztalja meg atyát. Ő azt felelte, semmiképp se teheti mindaddig, amíg bizonyos dolgot nem tisztázott, mert élete, becsülete és szíve forog kockán. Ekkor a szolgák megragadták, s azt mondták, semmi szín alatt sem térnek vissza nélküle, hanem elviszik magukkal, akár tetszik neki, akár nem. Ezt nem fogjátok megtenni, válaszol Don Luis, ha csak holtan nem visztek. Egyéb iránt, akárhogy vigyetek is, az életembe fog kerülni. Eközben a fogadó többi vendége a vitatkozók köré sereg lett, Cardenio, Don Fernando és társai, a tanácsos, a papsa Borbé. Don Quixote is, mert úgy vélte, most már szükségtelen, hogy tovább őrizze a várat. Cardenio már ismerte az ifjú történetét, de azért megkérdezte a lovasoktól, mi indítja őket arra, hogy beleegyezése nélkül magukkal hurcolják az ifjút. Az indít, válaszolta egyikük, hogy megmentsük atyát, mert élete is veszélyben forog a fiatal úr szökése miatt. Don Luis erre így válaszolt. Semmi szükség, hogy bárki firtassa az én ügyeimet. Én szabad vagyok, s visszatérek, ha kedvem tartja. Ha pedig nem tartja kedvem, ti nem fogtok engem kényszeríteni. Majd kényszeríti kegyelmedet a józan ész, válaszolta az ember, s ha még ez se bír kegyelmeddel, nekünk is van annyi, hogy végre is hajtsuk, amiért jöttünk, s ami kötelességünk. De hát mondjátok, miről is van szó tulajdonképpen? Vágott ekkor közbe a tanácsos. A szolga ráismert, mint ura szomszédgyáros, így felelt. Nem ismeri tanácsos úr ezt az úrfit? Kegyelmet szomszédjának fia, s elszökött az atyától, ráadásul ebben a rangjához ugyancsak kevésbé illő ruhában. A tanácsos csak ekkor vette közelebbről szemügyre, ráismert, s keblére ölelve így szólt hozzá. De micsoda gyermekesség ez, Don Luis? Vagy milyen fontos okok indították arra, hogy ilyen módon s ilyen öltözetben jöjjön, ami csak ugyan igen rosszul illik rangjához? Az ifjú szeme könnybe lábadt, s egyetlen szóval sem tudott felelni a tanácsosnak. Ez pedig arra intette a négy szolgát, maradjanak nyugton, majd minden jóra fordul, s azzal karonfogva az ifjút kissé félre vonult vele, hogy különös jöveteléről kérdezősködjék. Amíg ez a vallatás tartott, egyszer csak nagy lárma hangzott fel a fogadó kapuja felől. Onnan eredt, hogy két szálló vendég, látván, hogy mindenki azzal foglalkozik, kit s mit keres a négy szolga, szépen kereket akart oldani, s fizetés nélkül búcsúzott a kapufélfától. Hanem a vendéglős, aki jobban törődött a maga bajával, mint a másokéval, elcsípte őket a kapu alatt, s kérte a tartozást. Egyszer s mind olyan szavakkal vetette szemökre gonosz szándékokat, hogy a tettenért vendégek ökölcsapásokkal válaszoltak, és hamarjában úgy megrakták, hogy a szegény vendéglős kénytelen volt nagy fennszóval segítségért kiáltani. A fogadósné és leánya úgy látta, hogy mindenki foglalkozik valamivel, csak az egy Don Quixote nem, így hát a fogadó segítségére siethetne. Ezért a leány így szólította meg. Segítsen, kegyelmed, lovag úr, az Isten szerelmére kérem, segítsen szegény atyámnak, két gazember úgy nekiesett, mintha csépelnék. Don Quixote nagy nyugodtan és vontatottan így felelt. Szépséges kisasszony, most az egyszer nem teljesíthetem kívánságát, mert mindaddig nem szabad más kalandra válalkoznom, amíg egy másikat be nem végeztem. Kegyet szolgálatára azonban most csak annyit mondhatok, siessen, s mondja meg atyának, tartsa magát szilárdan a tusában, amennyire csak tudja, s ne hagyja magát semmi áron. Én pedig kész vagyok engedelmet kérni, mikomikon a herceg kisasszonytól, hogy segítségére mehessek, s ha az engedelmet megnyerem, nyugodjon meg, biztosan kimentem a bajból édesatyát. Jaj, a bűnös lelkemnek! Kiáltott erre a szintén ott ácsorgó Marisztornesz. Amíg kegyelmed ezt az engedelmet kieszközli, addig az én gazdám már odaát lesz a más világon. Engedje meg, kisasszony, hogy az említett felhatalmazást kieszközöljem, válaszolta Don Quixote, s mihelyt megnyertem, még az se tesz semmit, ha a más világra küldték is, mert én onnan is visszahozom, szegüljön bár ellen az egész világ. Vagy legalább olyan bosszút állok érte, hogy kegyelmetek ugyancsak elégedettek lesznek. És aztán egy szót se szólva odament Doroteához, térdre borult előtte, s kalandos lovakhoz illő szavakkal kérte, kegyeskedjék megengedni, hogy a vár urának segítségére és gyámolítására mehessen, mert igen veszedelmes bajba keveredett. A hercegasszony nagy készséggel megadta az engedelmet, erre aztán Don Quixote felragadta pajzsát, s kezét kardjára téve a vendéglő kapuja felé sietett, ahol a két vendég még egyre páholta a fogadóst. Azonban, amit odaért, egyszerre megállt, s mozdulatlanul tekintett maga elé, akárhogy kiáltozott is Maritornesz meg a fogadósné, minek áll, menjen inkább uruk és gazdájuk segítségére. Azért tartózkodom, felelte Don Quixote, mert csőcselék ellen nekem nem szabad kardot rántanom. De hívják ide fegyverhordozómat, Sancsót, ez a védelem és bosszúállás őt illeti, ő rá tartozik. Mindez a vendéglő kapujában történt, ahol ugyancsak járta a nyakleves és az ökölgombóc a fogadós rovására, és Maritornesz a fogadósné és leánya szörnyű bosszúságára, akik majd megpukkadtak mérgükben, hogy Don Quixote oly gyáva, és egész odáig voltak a férjük, gazdájuk és atyjuk baja miatt. Most azonban hagyjuk magukra őket, valaki majd csak segít, ha meg nem, ám szenvedjen és tűrjön békével, aki többet mer, mint amennyit ereje bír, s tegyünk valami 50 lépést hátrafelé, s lássuk, mit felel Donna Luis a tanácsosnak. Éppen ott váltunk el tőle, amikor ezt a kérdést intézte az ifjúhoz, mi az oka, hogy útra kelt, mégpedig ilyen szegényes öltözetben. Erre az ifjú hevesen megragadta kezét, mint egy annak jeléül, hogy valami nagy fájdalom szorítja szívét, s egész tengerkönnyet ontva így felelt. Nem tudok én egyebet mondani, jó uram, csak azt, hogy amidőn az égnek úgy tetszett, s a közeli szomszédság megkönnyítette, hogy Klára kisasszonyt, az ön leányát, az én imádottamat megpillantsam. Attól a pillanattól kezdve ő lett az én akaratom urává. S ha kegyelmed, mélyen tisztelt uram és atyám nem ellenzi, legyen a leányka még a mai napon hitvesemmé. Ő érte hagytam el atyám hajlékát, ő érte vettem magamra ezt az öltözetet, hogy kövessem, amerre csak megy, mint a nyíl a célját, mint a hajós a vezérlő csillagát. Ő nem tud az én kívánságom felől egyebet, mint amit abból vehetett ki, hogy néha messziről sírni látott. Kegyelmed, uram, tudja, szüleim mi gazdagok, s mi előkelők, és hogy én vagyok egyetlen örökösük. Ha ön úgy ítéli, hogy mindez elég, hogy engem egészen boldoggá tegyen, fogadjon el azonnal fiául. Ha pedig atyámnak ne talán más a szándéka, és nem örülne a kincsnek, melyet találtam, az időnek több ereje van a dolgok kiegyenlítésére, megváltoztatására, mint az emberek akaratának. A szerelmes ifjú e szavaknál elhallgatott. A tanácsost most pedig szavai hallatára csodálkozás, zavar és bámulat fogta el, másrészt meglepte az értelmes beszéd, ahogy Don Luis feltárta érzelmeit, másrészt éppenséggel nem tudta, hogy a hirtelen és váratlanul támadt ügyben hamarjában mit cselekedjék. Nem is válaszolt egyebet, csak hogy az ifjú legyen egyelőre nyugodt, s bírja rá szolgáit, hogy legalább még ma ne kényszerítsék a visszatérésre, hogy időt nyerhessenek meghányni vetni, mi lenne a legjobb mindnyájuknak. Don Luis erőnek erejével megcsókolta kezét, de még könnyeivel is elárasztotta, úgyhogy ez a látvány a márványt is meglágyította volna, még inkább a tanácsost, aki okos ember volt, azonnal belátta, milyen szép szerencse kínálkozik leánya számára, feltéve, ha Don Luis atya is beleegyezik a házasságba, akiről tudta, hogy magas rangot óhajtan a fiának. Eközben már a két vendég is kibékült a fogadóssal, s megfizették minden tartozásukat, mégpedig sokkal inkább Don Quixote-nak rábeszélésére, s nyájas tanácsára, semmint fenyegetésére. Don Luis szolgái várták, mi lesz a tanácsos és a fiatalul beszélgetésének vége, s mire határozza magát gazdájuk. De íme az ördög nem alszik, és úgy rendelte, hogy éppen ebben a percben teremjen ott a fogadóban az a borbély, akitől Don Quixote a mambrési sakját, Sancho Panza pedig a szamár sallangos szerszámát vette el, melyet aztán a maga szamaráéval cserélt föl. Amint a borbély az istálóba vezette szürkéjét, megpillantotta Sancho Panzát, amit éppen mit tudom én, mit igazgatott a szamár nyerge. Mihelyt meglátta, azonnal megismerte, s keményen ráförmett. Csak hogy megvagy, akasztófa virág, ide a tányérommal, a nyergemmel, ide mindennel, amit elraboltál. Amint Sancho látta, hogy így váratlanul megtámadják, és amint hallotta, milyen szidalmakat szórnak rá, egyik kezével megragadta a szamárnyerget, a másikkal pedig úgy képen teremtette a borbét, hogy annak egyszerre elerett az orra vére. Hanem azért a borbé sem volt rest, nem eresztette el a zsákmányolt nyerget, és olyan lármát csapott, hogy az egész fogadó összefutott a nagy tusa és viaskodás csodájára. Ide-ide, a király és a törvény nevében, kiáltotta a borbé. Ez a rabló, ez az utonálló nem csak a holmimat veszi el, hanem meg is akar ölni. Hazudsz, válaszolt Sancho, nem vagyok én utonálló. Ide-ide, a király és a törvény nevében, kiáltotta a borbé. Ez a rabló, ez az utonálló nem csak a holmimat veszi el, hanem meg is akar ölni. Hazudsz, válaszolt Sancho, nem vagyok én utonálló. Ezt a zsákmányt az én gazdám, Don Quixote, becsületes harcban ejtette. Don Quixote már ekkor szintén ott volt, s nagy örömmel szemlélte, mély derekasan helytáll az ő fegyverhordozója a védelmében és támadásban egyaránt. Ettől fogva úgy tartotta, hogy csak ugyan ember a gáton, s fel is tette magában, hogy a legelső kínálkozó alkalommal lovaggá üti, mert úgy látta, nem válik a lovagrendnek szégyenére. A borbé a tusakodás közben a többi közt ezt is mondta. Olyan biztos, uraim, hogy ez a nyereg az enyém, mint a halál. Úgy ismerem, mintha magam szültem volna, s itt a szamaram az istálóban, legyen a bizonyságom, hogy nem hazudtam. Tessék felpróbálni rá, s gazember legyek, ha nem úgy áll rajta, mintha csak ráöntötték volna. Sőt, ugyanaznap, amikor ettől megfosztottak, elvették még egy újdonsült résztányéromat is, pedig még soha se szappanoztam belőle, s egy tallérom siratja. De már erre Don Quixote sem állhatta meg, hogy közben-e szóljon, amiért is a verekedők közé lépve elválasztotta őket, a nyerget a földre lökte, hogy szem előtt ne legyen, míg az igazság ki nem derül, s így szavakra nyitotta ajkát. Hogy kegyelmetek tisztán és világosan beláthassák, mennyire téved ez a jó fegyverhordozó, íme résztányérnak mondja, ami most és mindörökre Mambrén sisakja, melyet én becsületes párbajjal vettem el tőle, s ezáltal jogos és törvényes módon tettem tulajdonommá. A nyereg ügyébe nem avatkozom, erről csak annyit tudok mondani, hogy fegyverhordozom Sancho engedelmet kért rá, hogy a legyőzött fujának nyeregszerszámát elvehesse, s azzal tulajdonbarmát ékesíthesse. Ezt én megengedtem neki, ő hát el is vette a kívánt tárgyat. Hanem, hogy a lószerszám hogyan változott szamárnyereggé, arra egyéb okot nem tudok felhozni, mint hogy az ilyen átváltozás igen gyakori a kóborlovagság életében. A nagyobb bizonyság okáért, szaladj hát, fiam Sancho, s hozd ide fürgén azt a sisakot, melyet ez a jó ember résztányérnak állít. No már, uram, válaszolt Sancho, ha a mi igazságunk mellett nem tudunk egyebet fölhozni, amit kegyelmed említ, akkor a mambrén sisakja csak ugyan résztányér, mert ahogy ennek a léjütőnek a szerszámai szamárnyerek. Tedd, amit parancsoltam, felel Don Quixote, csak talán nem változtat el a varázslat ebben a várban minden tárgyat. Sancho elment hát a borbélytányérért, odavitte, s mihely Don Quixote megpillantotta, azonnal átvette tőle, s így szólt. Ítéljenek kegyelmetek, milyen vakmerőség kell ahhoz, hogy ez a fickó tányérnak állítsa ezt, nem pedig sisaknak, amint én mondom. S megesküszöm a lovagrend törvényeire, amelyhez tartozom, ez volt az a sisak, melyet elhódítottam tőle, s azóta hozzá sem toldottam semmit, el sem vettem belőle semmit. Szent igaz, erősítette Sancho is, mert azóta, hogy uram megszerezte, mind a mai napig mindössze egyetlen egy küzdelemben használta, amikor azokat a szerencsétlen rabokat megszabadította. S akkor nincs ez a tányér sisak, ugyancsak pórul járhatott volna, mert abban a válságos pillanatban úgy hullott a kő, mint a jégeső.